Én nagyon örülök ennek a pörgésnek, mert nagyon jó rendezőink voltak a magiszteri osztályban, Bartalkis Rita és Vidovszky György személyében, és ők rendeztek előadásokat, a Bennem a létra, meg az Árvácska című előadást. Ezek az előadásaink mennek, és ezekkel az előadásokkal fogunk fesztiválokra menni, meg a Színházi Olimpiára, amelyik tényleg egy nagyon erős maraton. 10 nap alatt járunk be különböző magyarországi színházakat, kezdjük Miskolccal, zárjuk Péccsel, visszatérünk Budapestre egy másik fesztiválra, aztán jövünk vissza Váradon, játszunk egy fesztiválon. Én nagyon örülök, hogy ezek a gyerekek, akik most szárnyra kelnek, olyan ajándékokkal meg szakmai tudással gazdagodnak, ami teljesen nyilvánvaló a szakma számára, és van is lehetőségük megmutatni ezeken a fesztiválokon.
Timi, milyen diákként megélni egyébként ezeket a heteket? Hát ugye itt a turnék meg előadások sorozatában gondolom, hogy vizsgavédés, előadásvédés, milyen formában készültök a második magiszteri szak lezárására, tehát kell legyen egy nagy vizsga, gondolom.
Lesz egy dolgozatvédésünk, és nagyon sok előadás. Vagy ez a második fél év úgy látom arról szól, hogy megyünk, játszunk, de ez nagyon jó, vagy én nagyon örülök neki, vagy mindig jó, amikor jön a tavasz, és így beindul a fesztivál szezon, és lehet menni. Nagyon sok előadásunk van szerintem, vagy pont valamelyik nap számoltam, hogy van 5 repertoáron lévő előadásunk az osztállyal, ami szerintem rendhagyó, mert elég sok, pláne bábosztályhoz képest, és hogy mennek. Tehát legutóbb is teltházas volt az Árvácskánk, a Bennem a létrában is volt jó a közönségünk. Szóval sűrű, nagyon sűrű, és van, hogy egy héten játszunk 3-4 különböző előadást is, ami azért úgy agyban össze kell szedje magát az ember, ma mit játszunk, ma még kellék, ma mit kell felvenni, ma hogy sminkelem ki magam, ma még hajam kell
ma
legyen.
Ma ki leszek, ugye? Ma mit kell hozni. Beszélgetésünk egyik apropóját az adja, hogy ma este az Árvácskát lehet látni a Levél utcai Báb stúdióban, Vidovszky György rendezésében, és azt olvashatjuk, hogy a regény motivumai nyomán épül fel ez az előadás. Mit jelent ez pontosan? Milyen ez az Árvácska?
Hát... Gyuri nem szerette volna, hogyha lejátsszuk a regényt elejétől a végéig, mert nem, annak nem feltétlen lenne, nem talán a megfelelő szó.
Létjogúsultság.
Igen, pont erre gondoltam. Hanem próbálta ő, meg mi is vele együtt kiemelni a fontosabb, vagy képileg jobban megfogalmazható momentumokat, és ezeket felfűzni egy olyan ívre, ami így adhat valamit? Vagy nem is tudom, hogy fogalmazom.
Ami a néző számára mindenféleképpen olvasható, és emotív, meglátványos is.
Mi a forma nyelve ennek az előadásnak?
Ez mindig egy becsapós kérdés, erre mindig valami okosat kell mondani.
Nem okos, hát milyen eszközökkel dolgoztok, ugye, bábszínházi előadás?
Hát ez az előadás kifejezetten újszerű. Azért új, tehát most mondhatnám azt, hogy a báb és az ember viszonyát boncolgatja, de ez már nagyon rég történik a bábszínházban, ebben nincsenek új dolgok, hanem maga a látványvilág, ahogy összekapcsolódik a szöveggel. Természetesen a báb használat is teljesen más, mert az Árvácska önmagában a báb, és amúgy nagyon szép, tehát nagyon szép képzőművészeti alkotás, és pont egyik diákom mondta, hogy annyira fura, mert úgy hat rám, hogy jön, hogy bemenjek az előadásba, és megöleljem azt a rongyot, és közben nem erről van szó. Az előadás mindamellett, hogy nagyon modern és nagyon látványos, mégis sikerül olyan pontokban megfogalmazni mindazt, ami az emberben érzékeny, hogy vannak olyan szülők, velem egykorúak, akiknek úgymond már nagy, felnőtt gyerekei vannak, eljöttek a premierre egyedül, és utána láttam, hogy ők is visszatérnek, és visszatérnek a nagy gyerekekkel. Olyanok, akik egy családban nőnek együtt. Ugyanennek az ellentétét is láttam. Tehát, hogy olyanok, akik árvákkal foglalkoznak, és árvákat hoztak be az előadásra, mindenféleképpen annak az embernek is ad ez az előadás, aki nem árva. Én magam úgy néztem, hogy valahol az árvácska én vagyok, aki beleszakadt ebbe a, nem is tudom, Istentől elidegenedett, embertől elidegenedett, betontömbszerű világba, és keresi a szeretetet, önmagát, a játékot.
Maga a regény, ha gyerekként, ha felnőttként olvassuk, hát képes megsíratni, meg elszomorítani az embert, és ha a színház ugye hát szemtanúvá is tesz bennünket a történet folyamán, akkor annak még erősebb hatása tud ilyen formán lenni. Hogyan lehet a gyerekekhez közel hozni ezt a történetet? Hogy hány éves kortól ajánljátok egyáltalán az Árvácskát azért, hogy ne ijesszék el a világtól, pontosan erről, amiről mesélsz te is.
Az előadás nem ijesztő, nagyon-nagyon komoly, és korhatáros is. Tehát 14 évtől ajánljuk az Árvácskát, viszont vannak gyerekelőadásaink is, szerdán gyerekelőadást játszunk az Összecsukható nagymamát, tehát nem azt szeretném üzenni, hogy a gyerekektől elszakadt a bábszínház, inkább azt szeretném üzenni, hogy egy olyan összetett formanyelvet beszél már, ami nem korosztályfüggő, hanem mindenkit megszólít. És szeretettel várunk mindenkit az előadásra, akik eljöttek, mind nagyon megérintve mentek el, és köszönték, és remélem, hogy a ma esti közönség is jól fogja érezni magát.
Hívjuk meg akkor a hallgatókat az Összecsukható nagymamára is, jó? Nagyon izgalmas a története.
Hát Timi az Összecsukható nagymama.
Én játszom az Összecsukható nagymamát. Igen. Amit amúgy már egész rég nem játszottunk. Szerintem már jó pár hónapja nem játszottuk, úgyhogy én várom, hogy elővegyük, mert nagyon jól lehet játszani ebben az előadásban. Majd én például nagyon szeretem nézni a mamába a kollégáimat, az osztálytársnőimet, ahogy játszanak. Úgyhogy én nagyon szeretem, amikor nem vagyok színpadon, és nézhetem, amikor ők játszanak. De színpadon is nagyon szeretek lenni, úgyhogy ezt holnap 12-től játsszuk a Levél utcában. Sok szeretettel várunk mindenkit, és összecsukódom majd. És aztán kinyillom.
Mert hogy ki ez az Összecsukható nagymama, vagy milyen történetbe csöppenünk nézőként?
Annyi a lényeg, hogy van egy anyuka, az apuka az kindolgozik külföldön, nincs a család, és van két iker gyermek, Dömötör és Dorka, és akkor a tévében meglátják, hogy na lehet venni olcsón Összecsukható nagymamát, aki segít a háztartásban a gyerekekkel, és akkor vesznek egy ilyen Összecsukható nagymamát, és indul a bonyodalom.
Amelybe belecsöppenhetünk akkor holnap a Levél utcai bábstúdióba.
Már majdnem belementem ennek a fejtegetésébe, hogy milyen jó téma, ugye a humanoid robot, amelyik bekerül a házba, a háztartásba, és akkor viszonyulunk valahogyan hozzá. Beszéltük Rozival, mielőtt bejöttünk volna adásba, hogy elkezd az ember egy robothoz ragaszkodni, és akkor ennek minden ágaboga kifejtésre kerül ebben a történetben, legalábbis az én olvasatom ez is. Kíváncsi vagyok, hogy hogy oldottátok meg ezt bábszínházi formában.
Hát viccesen, de azért érdemes ezen elgondolkodni. Érdemes elgondolkodni azon, hogy mennyire vagyunk emberek, mennyire vagyunk képesek embernek maradni. A pörgő világunkban mennyi időnk van arra, hogy a gyerekeinket is emberként neveljük, hogy milyen szinten engedjük, hogy a technika leuralja az életünket, vagy csak azt használjuk fel belőle, ami jó, és próbálunk emberi kapcsolatokat építeni mellette. Szerintem ezeket a kérdéseket mind felveti az előadás, és érdemes erről utólag is beszélni felnőttek közt.
Mitől ember az ember, ugye?
Meg szerintem az az érdekes, hogy belülről, hogy ki hogy viszonyul a nagyihoz. Ugye az apa is néha megjelenik a hangja, hogy ő például teljesen eltartja magától, ugye nincs a közelében, neki az egy tárgy, az egy robot, vidd vissza, ne vidd vissza, tedd ide, tedd oda. Az anya, ő már valahogy kicsit kapcsolódik hozzá érzelmileg, de azért igyekszik ő is megtartani ezt a tárgyember távolságot, a gyerekek pedig abszolút élőként kezelik, és rávetítik az összes érzelmüket, vagy mindenfélét, és ez is szerintem tök izgalmas.
Ajaj!
Most én nem akarok felelősséget boncolgatni, vagy ráhárítani bárkire is, de az az igazság, hogy a bábszínháznak is tényleg ez a felelőssége, hogyha gyerekek leülnek, és ilyen előadásokat néznek, ilyen történetekkel találkoznak, akkor valamiféle hát értékrendet kapjanak, vagy egyfajta útjelző táblát, hogy akkor merre és hogyan. És nyilván úgy, hogy a szülőkkel megbeszélik azt ezeket a történeteket, vagy ti hogy képzelitek el ezt, hogy milyen batyut lehet adni a gyerekeknek egy-egy ilyen előadással?
Én úgy gondolom, hogy a bábszínház a régi úgynevezett szocialista rendszerben működő nevelési jellegét fel kell adja. De az, hogy kérdéseket vet fel, kérdéseket tesz fel, és ezzel gondolkodásra késztet, azt mindenképpen meg kell tennie. Nem jogunk senki fölött pálcát törni, hogy hogy neveli a gyerekét, vagy hogy viszonyul a technikához. De az, hogy ezeket a kérdéseket feltegyük, felvessük, az mindenféleképpen lehetőség, és nem is szabad kihagyni. És nagyon fontos a bábszínházban a játék, az elidegenítés, a látvány, a zene, és ez az összművészeti forma, amit a bábszínház képvisel, mindenféleképpen úgy tud üzenni, hogy ne legyen bántó, vicces legyen, de mégis komoly dolgokat mondjon ki.
Arra gondoltam, hogy a bábnak szép tulajdonsága ez, hogy bármit kimondhat büntetlenül, és egy bábbal kommunikálni le a színpadról olyan információkat, amelyeket esetleg egy ember nem vállalna magára, sem az arcával, sem a nevével, ezt egy báb szájába adja, és akkor elmondunk nagyon fontos és nagyon kényes dolgokat is. Készítette valamiféle párbeszédre ez az előadás, vagy lehetőséget nyújt-e a nézőknek, hogy utána megbeszéljék a látottakat?
Hát mindenképpen, mert jelen pillanatban még nincsen humanoid a háztartásunkban, tehát ez egy fiktív történet, de van egy csomó minden más. És mindenféleképpen erről beszélni kell, hogy én már láttam olyat, hogy vezetek, megynek át előttem az átjárón babakocsival, és a gyereknek a kezébe van a telefon, és ott nyomigálja, hogy hallgasson, és pici gyerek, tehát egy éves körüli, szóval, és ilyenkor mindig azt gondolom, hogy kinek is van igaza. Mert elolvasok olyan nagy kutatóknak a könyveit, akik azt mondják, hogy az fejleszti az agyunkat, hogyha beszélgetünk egymással. Akkor ezt nem kéne kihagyni, főleg gyerekkorban, hogy hallgassunk mesét, beszéljünk egymással, nézzünk egymásra, nevessünk együtt, legyenek emberi kapcsolataink. És mellette, hogy a technika segíti az életünket, az egy dolog.
Fontos arról is beszélnünk, hogy vannak most bizonyára fiatalok, akik azon gondolkodnak, hogy majd bábszakra szeretnének felvételizni, hogy mit is tud ez jelenteni. Itt mondtad még mikrofon előtt, Rozi, hogy beszéljünk arról, hogy mi a különbség az alapképzés és a mesterképzés között, hogyha valaki hát szeretne akkor a nem tudom, a bábok világába megérkezni, vagy megtanulni, hogy élettelen tárgyból hogyan lehet életté varázsolni valamit, akkor miért érdemes hozzátok jelentkezni, vagy kiket vártok ti egészen pontosan?
Hát mi olyan diákokat várunk, akik olyanok, mint Timi, és Timihez hasonlóan. Úgyhogy én áthárítanám neki a kérdést, hogy ne én legyek hiteltelen, hogy mondja elő, hogy hogy élte meg az alapszakot, hogy éli meg most a mesterszakot, mi a kettő közt a különbség, hogy látja, miért érdemes csinálni. Ezt mondja elő, és ha úgy érzi, hogy nem, akkor én nyugodtan végighallgatom.
Hát az alapszak nagyon sűrű volt. Illetve én azt látom, hogy amúgy ezen az egyetemen az alapszakon mindenki keresi magát, a helyét, a nem helyét, a mindenfélét. Általában ugye bábszakról senki nem tud, én véletlenül tudtam, én idejöttem, de sokan nem tudnak, és amikor ugye felvettek minket, és elkezdtünk dolgozni, én nekem így folyamatosan így esett le az állam, hogy ennyi mindent lehet csinálni, és mi még ennyi mindent nem fogunk tudni csinálni 3 év alatt, vagy én az első 3 évben jöttem rá, hogy engem ez nagyon érdekel, mert nagyon sokféle. Vagy hogy azt látom a színész kollégáimon, hogy így a 4.-5. évre már így tudják, hogy mit csinálnak, én pedig 5. éve még mindig nem tudom, mit csinálok, mert folyamatosan új dolgokat és új technikákat kapok a kezembe, amit fel kell fedezni, amivel játszani kell, és ez valahogy vagy folyamatosan egy ilyen inspiráló szinten tart, hogy így nem tudom megunni magam, mert sosem magammal dolgozom, hanem mindig valami újjal. És a mesteri, azt hiszem, hogy így lenyugodott mindenki mesterin. Vagy alapszakon mindenki nagyon dolgozik, nagyon nem tudjuk, mit akarunk, de nagyon akarjuk. És akkor mesterire így beérünk, elkezdenek hozzánk ugye meghívott tanárként rendezők jönni, és ott így rá jön a felismerés, hogy ó, hát mi itt tanultunk dolgokat. kapunk egy bábot a kezünkbe, ó, tudjuk, hogy kell megfogni, jaj, de jó. Vagy hogy így az a sok frusztráció, meg kérdés, ami alapszakon így felgyűlik, ugye minél többet tudunk, annál kevesebbet, így mesterén ez egy picit leülepedik, hogy ja, jó, oké, akkor tudom, mit csinálok nagyjából, vagy sejtem, hogy merre induljak el.
És elmélyültök egy dologban.
Igen, és végre van idő arra, hogy ne így tanuljuk a technikát, és gyorsan mindent, nagyon sok mindent tanuljunk meg, mert úgyse tudunk mindent megtanulni 3 év alatt, és akkor, mikor elkezdünk előadásokat csinálni itt mesterén, akkor itt végre van idő arra, hogy na most egy technikával dolgozunk, de azzal nagyon, és már megvan az alaptudásunk, hogy nyúljak hozzá, hogy merjek hozzá nyúlni, hogy ne így, ja, így vajon jó lesz, úgy van jó lesz, csinálom, azt majd szólnak, ha nem jó, de nagyon nagy szabadságot ad a mesteri, vagy én azt érzem, hogy ha nem jöttem volna vissza mesterire, akkor ilyen kis frusztrációkkal még itt keringenék a világban, de így, hogy visszajöttem, nagyon jó, és valahogy azt érzem, hogy talán a csapat dinamika is jobb tud ettől lenni, hogy előadásokon dolgozunk, és hogy egyszerre egy valamin dolgozunk, vagy ez is szintén egy nagyon ilyen szabadságérzetet ad, hogy nem készülünk a beszédvizsgára, a táncvizsgára, hanem másik beszédvizsgára, a bábvizsgára, hanem minden végre összeér. Tehát, hogy ugyanúgy például most az Árvácskában Strauss tanárúrral dolgoztunk, mint az első 3 évben, vagy ugyanúgy ránk néztek a tanárnőjék is, de hogy egy projekten, és ez nagyon jó.
Én úgy látom, hogy a mesteri mind a mellett, hogy tényleg azt adja, amit Timi mond, hogy az alapszakon tanult technikáknak a felhasználása, beépítése előadásban, hogy viselkedek egy előadásban, hogy élem meg az előadást, emellett azt is adja, hogy tesz a hallgatók alá egy biztonsági hálót, amit ők még nem tudnak. Ez a biztonsági háló azt jelenti, hogy mi, osztályvezető tanárok, egyetem, dékán azon dolgozunk, hogy az ő szárnyra eresztésüket biztosítsuk, tehát hogy ők szerződést kapjanak színházaknál. Ezért mi projekteket csinálunk. Így történt az Udvarhellyel, a projektünk így történt az Ariel Színházzal is a projektünk, és ez arról szól, ez a háló, hogy ebben a 2 évben tudjanak elhelyezkedni, szerződéseket kapni. És szerencsére ez nálunk működik. A diákjaink el vannak adva, és én ennek nagyon, nagyon örülök.
A legjobb értelemben.
A legjobb értelemben, igen, szerződésben vannak, kenyér van a kezükbe, és szeretik, amit csinálnak. Én azt hiszem, hogy ennél több, hát a művészi élmény, meg nekem tanárként az, hogy bemegyek, olyan színházat nézhetek, amilyet szeretnék. És remélem, hogy ez a színházi forma, amit ma este például az Árvácska is képvisel, és amire mindenkit sok szeretettel várunk, hogy meg fogja szólítani az embereket.